Isten üzenetét meghallgatjuk, átvesszük, a római levélből olvassuk, ahogy azt egy jó ideje tesszük már. A 9. fejezet végén fogjuk kezdeni, és egészen a 10. fejezet végéig olvasom. Aki úgy érzi, nyugodtan üljön le, hogyha ezt a hosszú szakaszt inkább ülve hallgatnál. Isten igéje így szól hozzánk a 9. fejezet 30. versétől. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a népek, amelyek nem törekedtek az igazságra, igazságot nyertek. Mégpedig azt az igazságot, amelyet Izrael viszont, amely kereste az igazságot, nem érte el. Miért? Azért, mert nem tudom, hanem minden cselekedetet tettek rá. Beleütköztek a megküzdésbe, amit megvan írva.
Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi, azokat él általuk. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudni illik, hogy Krisztus lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba, azért tudni illik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkező mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert... aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja. Uram, ki hit annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, egy olyan néppel teszlek féltékenné, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus, Te vagy az a szikla, amely mellett nem tudunk elmenni. Nem is akarunk. Azért jöttünk most ide, hogy találkozzunk. Attól, hogy megszólaljon a Te igéd, és a lélek által gyümölcsöt teremjen az életünkben. Amen. Foglaljatok helyet. Vessünk egy pillantást erre a borítóképre. Szerintem nagyon drámai és költői, de közben végtelenül komikus is. Szóval légy szíves, ne az út közepén. Vagy valahogy térjél rá. Szóval légy szíves, hova? De még ennél is komikusabb szerintem az, hogy hosszú lesz az az út. Szóval az egy darabig el fog tartani, amíg te odaérsz. Én úgy érzem, barátom. Remélem, hogy jó irányba mégy. Előre elnézést kérek, hogyha valakit ez most így sokkolni fog, hogy egy vicc fog következni, de erről egy vicc jutott eszembe, nem tudom letagadni. A Székely bácsi utazik, hajtja a kocsit, és egyszer csak leinti az út szélén egy diák. Bátyám, messze van ide Kolozsvár? Nem. Elvinne? El. Felszáll a diák, megy a szekér, egy órát, két órát, három órát. A diák már nem bírja tovább. Bátyám, messze van még Kolozsvár? Most már messze. Na, erről fogunk ma beszélni. Arról fogunk ma beszélni, hogy ez a vicc hogyan jelenik meg a mindennapokban. Mondok erre egy példát. Elutaztunk egyszer a feleségemmel Londonba, és hát ott tömegközlekedéssel ment gyalog, jártuk a várost, és az az igazság, hogy nem tudom, hogy hová akartunk eljutni, ezzel mindjárt visszatérek, de nem értünk oda. Cserébe megtaláltuk a Globe Színházat teljesen véletlenül, szóval végül is jól jöttünk ki a dologból, de nem értünk oda. Miért? Mert nem kértünk útbaigazítást. Miért nem kértünk útbaigazítást? Mert én nem hagytam. Azt mondta, hogy megoldjuk. Nem tudom, hogy ez férfinő különbsége. Én úgy érzékelem, hogy kicsit az, nem tudom, erősítsetek meg, vagy száfoljatok, hogy kérünk-e útbaigazítást? Nem, mert van térképünk, és én majd megoldom, mert nekem a tájékozódási érzékem az tökéletes. Hát nem annyira, nem értünk oda. De megtaláltuk a Globe Színházat. Ha rossz az irány, azóta megtanultam, útbaigazítást kell kérni. De hadd mondjak egy kicsit komolyabb példát. Mi jutott még nekem ugyanerről eszembe? Nem tudom, hogy találkoztatok-e már az anonim alkoholisták 12 pontos, 12 lépéses programjával. Tudjátok, 12 lépés, 12 pont, és tudjátok, hogy mi az első lépés, mi az első pont? Hadd olvassam föl nektek. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, hogy életünk irányíthatatlanná vált. Ez az első pont. Az életünk irányíthatatlan. Tehetetlen vagyok. Nem tudok semmit kezdeni az alkohollal. Ez az első lépés. És ugye ennek a programnak az a lényege, hogy eljuss a 12. ponthoz. De hogyha az elsőhöz nem jutsz el, akkor soha nem tudsz tovább lépni rá. Ha rossz az irány, akkor hiába van erőd, hiába van motivációd, hogy odaérj, nem érsz célba. Ezért kell útbaigazítást kérni, ezért kell segítséget kérni. Úgy is mondhatnánk, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Erre még vissza fogunk térni, de ne szaladjunk ennyire előre. Hogyan jelenik meg, amiről most beszéltem, hogyan jelenik meg ebben az ige szakaszban? Kikről van itt szó? Kikről beszél Pál apostol? Izraelről beszél, és azt mondja róluk, hogy Izrael népe rendkívül motivált, rendkívül nagy erővel törekszik valahová, mégsem érhetik el. Azt mondja Pál, hogy Izrael kereste az igazság törvényét, igazul akartak élni. Azt mondja, tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük. Hát azért ez jó, ha rólam írná az apostol, én úgy örülnék, megveregetném a vállamat. Viszont, mivel nem értették meg Isten igazságát, ezért végül engedetlennek bizonyultak. Nem is azt mondja csak, hogy nem értek célba, mint én meg a Globe Színház, hanem azt mondja, hogy engedetlennek bizonyultak. Ez engedetlenség volt részükről. Törekedtek, mentek, Isten igazságát, az igazság törvényét keresték, és nem találták meg. Szembesültek Jézussal, és úgy nevezi itt Pál, hogy a megütközés köve, aminek ha neki mész, akkor azzal kell kezdeni valamit. Nem lehet kikerülni, nem lehet átugrani, azzal meg kell küzdeni. De ők hátat fordítottak Jézusnak. Mi lett volna a megoldás? Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ez lett volna a megoldás Izrael számára. Úgy fogalhatnánk össze, hogy jó úton jártak, de nem hitből, hanem cselekedetekből törekedtek rá. Ezt a problémát látja Pál apostol Izrael életében. És Legyünk bátrak is, és tegyük fel azt a kérdést, ami ezt az ige szakaszt olvasva ott motoszkál bennünk. Ki üdvözül? Ki megy a mennybe? Aki segítségül hívja az Úr nevét. És beszéljünk egy kicsit a világ félreértéséről. Milyen félreértést látunk a világban ezzel kapcsolatban? Azt látjuk, hogy a halál utáni életről, vagy valóságról Isten nélkül gondolkodnak az emberek. Mi az alapvető hozzáállás? Azt mondjuk, hogy ő egy jobb helyre került, mert jó ember volt. És ki a jó ember? Mindenki, akit ismerünk és szeretünk. Most nem gúnyolódom teljesen. Gondoljuk végig, hogy kit tartunk, akit ismerünk, akit szeretünk, azt jó embernek tartjuk. Mit mondunk ilyenkor magunkról? Mit mondunk ilyenkor a másikról? Azt mondjuk, hogy de olyan jó, olyan sok jót tesz. Motivációval és erővel törekszik a jóra. De pontosan ez az, amiről Pál azt írja Izraelnek, hogy ez nem elég. Sőt, nem ez a megoldás. Az irány rossz. Így nem lehet célt érni. Azt mondjuk, hogy ha van Isten, akkor engem biztos beenged a mennybe. Még az sem biztos, ugye, hogy van Isten, de ha lenne, akkor egy rosszabb nem lehetne hozzám. Igazából így gondolkodunk. Így gondolkodik az ember, hogy hát nekem, ha valakinek, akkor nekem ott lenne helyem. Mit lehet velem ellenem felhozni? De a valóság az, amikor Istent is belevesszük ebbe a képbe, Istent is belevesszük az egyenletbe, hogy hogyan kell erről gondolkodni, a valóság az az, hogy nem ezt találjuk a Bibliában. Nem ezt írja a Biblia. A Biblia azt írja, hogy nem a jó cselekedet üdvözít. Azt írja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. A halál után egy ítélet következik. Istennel találkozol, és Isten véleményt fog mondani arról, aki te vagy. Meg fogja mondani, hogy ő milyennek lát téged. Amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Miért fontos ez? Miért fontos ez Istennek? Azért, mert Isten szent és tökéletes. És Isten otthona, a menny, szintén szent és tökéletes. Nem engedi be oda a gonoszt. De most gondoljuk meg őszintén. Te beengednéd oda a gonoszt? Te beengednéd a gonoszt a te házadba? Te beengednéd, és nem azt mondom az ismeretlent, vagy a kevésbé ismerőst, hanem a gonoszt beengednéd az otthonodba? Szerinted helye van ott? Sőt, mondjuk konkrétan úgy, hogy szerinted helye van ott azoknak az embereknek, akik téged gyötörtek? Nyugodtan mondhatod azt, hogy nincs, mert Isten ugyanezt mondja. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. A te gyötrőidnek nincs helye a mennyben. Most nem tudom, mit érzel, nem tudom, elégtétel. Jól esik erre gondolni? Mielőtt még nagyon jól esne. Nem csak minket gyötörnek, hanem mi is gyötrünk, nem? Kinek vagy te a gyötrője? Ki az, aki fellélegzik, amikor arra gondol, hogy neked nincs helyed a mennyben? És nem kell veled találkoznia a mennyben. Ezek alapján, ugye? És örül neki, hogy nem vagy ott. Nincs igaz ember egy sem. Mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Az a helyzet, hogy mi borzasztóan alacsony mércével mérünk. Szóval, amit az előbb itt lefestettem, hogy én engem gyötörnek, én is gyötrök, te nem mész, mert te gyötörtél engem. Nem, én nem megyek, vagy te nem mész, mert te gyötörtél engem. Az a helyzet, hogy egyikünk sem. A mércénk iszonyat alacsony. Egymáshoz mérjük magunkat. képzeljük el, hogy összevesznek a börtönben a rabok azon, hogy ki a nagyobb bűnös. Mi meg innen kívülről röhögünk, ugye, hogy jó, beszéljtek meg a magatok között, de én itt vagyok, ti meg mind itt vagytok, aztán majd beszélgessetek, hogy ki van alacsonyabban. Ilyenek vagyunk, hogy egymáshoz mérjük magunkat, és azt mondjuk, hogy ha a másik embernél jobb tudok lenni, akkor az már elég, de nem. Senki sem elég szent és tökéletes, mert a mérce az Isten. Isten tökéletessége a mérce a mennybe való belépéshez. Az megy be a mennybe, aki annyira tökéletes, aki annyira szent, mint Isten. Ilyen szent és tökéletes vagy? Én nem. Mielőtt még nagyon elkezdenénk itt haragudni Istenre, esetleg, hogy gondoljuk végig, hogy mi nem ugyanezt akarjuk. Az egész világ ezt akarja. Ugye megbeszéltük, hogy egy jobb helyre került. Ugye amikor valaki meghal, hogy egy jobb helyre került. Nem egy jobb helyet akarunk elképzelni? Hogyha az emberek... Nem egy jobb helyet akarunk elképzelni, ahol nincs az a rossz, ami itt van. Nem a földi nehézségek közül akarunk kilépni a mennyei jóba. Hogyha azok az emberek, akik itt a földön élnek, mind bemennének a mennybe, akkor az csak olyan lenne, mint a föld, nem? Ki akar oda menni? Woody Allen mondja, hogy abba a klubban nem akarok tartozni, ahova engem beengednek. Nem akarunk olyan helyre menni, ami csak olyan, mint ez a föld. Lehet, hogy ez egy kicsit még elmélet. Lehet, hogy most ez egy elméletének tűnik, hogy mi a mérce? Mi az, hogy Isten szent és tökéletes? Isten, segíts már egy kis konkrétumokkal, ugye? Konkrétum. Itt vannak a konkrétumok. De hogyha nagyon meg akarjuk ezt így, meg ez még mindig elég hosszú. Hol kezdjük? Mondjuk kezdhetjük a 10 parancsolatnál, hogy mennyire vagyok én jó? Mondjuk 10 utasítást be tudsz tartani? Hát mondjuk a munkahelyen még 100-at is be kell tartani, nem? Vagy legalábbis be kéne, vagy nem tudom, le van írva. 10 utasítás. Na, hogy megy? Ha 10 parancsolatnál kezdjük, akkor nagyon jó kis kezdőképet tudunk kapni arról, hogy Isten mit képzel el, és mi hogy hol vagyunk ehhez képest. Például, mondok egy példát, vettél már el olyat, ami nem a tiéd? Köszi. Én igen, emlékszem, nem tudom, 5 éves voltam, és ez elég lelkismert furdalást jelentett, amikor elvittem azt a kis játékot. Na mindegy. Hogy hívják azt, aki elveszi azt, ami nem az övé? Tolvaj. Mondtál már olyat, ami nem igaz? Állítottál már olyat, ami nem igaz? Amikor számon kértek, felelősséget vontak, és mondták, hogy vaj szint, és akkor olyat mondtál, ami nem igaz. Volt már ilyen? Velem volt. Hogy hívják azt, aki ilyet csinál? Hazug. Úgy nevezük, hogy hazug. Volt már olyan esetleg, hogy megláttál egy férfit vagy egy nőt, és azt érezted, hogy én feltámad benned a vágy iránta. De jó lenne megszerezni őt. Volt már ilyen? Na, hogy nevezzük ezt? Ez talán egy kicsit nehezebb. Jézus erre azt mondja, hogy aki már a szívében megkívánt magának valakit, aki nem az ő párja, nem az ő férje vagy felesége, az már házasságtörést követ el. Jézus azt mondja, hogy ha te ilyet csináltál, akkor te házasságtörő vagy. És vetted-e már föl esetleg a szádra Isten nevét hiába? Akár esküdözéssel, akár káromkodással. Volt már ilyen? Hogy nevezzük ezt? Isten káromló. Most nem tudom, hogy mit válaszoltál ezekre. Melyikben érezted magad elítélve, melyikben azt mondtad, hogy te ilyet sose csináltál, de megvan az esélye arra, hogy csak ezzel a 4 példával ott tartasz most, hogy te egy istenkáromló, hazug, házasságtörő tolvaj vagy. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Úgy is mondhatnám, én egy istenkáromló, házasságtörő, hazug, tolvaj vagyok. Igen. És az a helyzet, azt mondja a Biblia, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy ez csak négy, vagy a négyből talán nincs is meg minden, hanem csak három. Az a helyzet, hogy egy bűn is elég a tökéletlenséghez. Az már nem tökéletes. Egy csepp arzén van csak a poharadban, szívem, igyad, igyad. Ez csak egy csepp arzén. Nem is látszik. Nem is látszik. Mit panaszkodsz? Igyad. Azt mondtad, hogy szomjas vagy. Egy csepp arzén elég. Egy bűn elég ahhoz, hogy ne legyél tökéletes. Azt mondja Isten, tökéletesnek kell lenni. Ez egy hideg zuhany az embernek. Még most, hogy erről már gondolkodtam én is már néhányszor, és szembesültem én már ezzel számomra, ez még mindig egy hideg zuhany. Saját bevallásom szerint én bűnös vagyok. És mi bűnösök vagyunk. Isten jogosan ítél úgy, hogy nincs helyünk a mennyben, hanem a másik helyre kell menni. Istentől örökké elszakítva. Isten hiányában kell lenni a halálunk után. A szenvedésben. Azon a helyen, ami olyan, mint ez a föld, csak nincs benne semmi jó. Ott kell lenned. A szenvedés helyén, a büntetés helyén, amit úgy mond a Biblia, hogy pokol, kárhozat. Nincs harmadik opció a föld, vagy a mennynek, vagy a pokolnak az előszobája. Mit mond erre Pál? Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Az az igazság, hogy rossz irányba tartunk, nem érhetünk célt. Isten viszont megmutatja a helyes utat. A helyes út pedig Jézus. Én vagyok az út. Én vagyok az út. Az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Isten megoldotta ezt a problémát. Isten utat mutatott. Rossz irányba mentél, de most helyes irányba állhatsz. Jézusban. Isten maga lett ember Jézusban. És miért fontos ez? Azért fontos, mert Jézus szent és tökéletes életet élt. Ő, amikor itt felsoroltam ezt a négy példát, egyiket se követte el. Mert ő Isten volt. Ő meg tudta ezt tenni, hiszen szent és tökéletes. Mégis bűnösöket illető halált halt, elszenvedte helyettünk a bűnök büntetését. Ezáltal Isten úgy tekint ránk, mint akik szentek és tökéletesek, sőt, tökéletesnek nyilvánít minket. Azt mondja, hogy ha rád nézek, akkor szentnek és tökéletesnek látlak, annak ellenére, hogy bűnös vagy. Hazug, Isten káromló házasság törült olvaj. Jézus a helyes út, ami elvezet a mennybe. Tehát amikor Isten elénk tárja ezt a rossz hírt, akkor utána elénk tárja a jó hírt, az örömhírt, hogy van megoldás. Akarod ezt a bűnbocsánatot? Elhiszed, hogy én ezt megadom neked? Isten ennyit kérdez tőlünk. Akarod az örök életet? Megadom neked Jézus által. És nem tudom, gondolkodtatok-e ezen, akár érett keresztényként, hogy de miért? Miért ez a megoldás? Miért akarja ezt Isten? Miért akarja azt, hogy mi elkérjük tőle ezt a bűnbocsánatot? Miért akarja, hogy elkérjük tőle, hogy Uram, igen, hadd legyen rám érvényes Jézus áldozata? Miért akarja, hogy mi mondjunk ő rá igent? Ő már igent mondott ránk, de miért akarja, hogy mi is igent mondjunk rá? Erre a válasz a szeretet. A szeretet erre a válasz. Mit értek ez alatt? Isten szeretet kapcsolatban akar állni velünk. Azt írja Hóseás könyve, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Istennek nem az a vágya, hogy erővel, motiváltan törekedjünk arra, hogy minden törvényt betartsunk, hanem azt akarja, hogy személyesen ismerjük őt, és szeressük. Isten azt szeretné, hogy szeressük őt. És tudjátok, ezért nem erőlteti ránk magát. Isten semmit nem erőltet ránk abból, amit ő felkínál nekünk. Amit valaki kényszerítés alatt mond vagy tesz, Az nem valóságos. Az nem igaz. Az nem tekintik igaznak. Ha kényszerítés alatt tettél egy vallomást egy bírósági eljárásban, azt az egész vallomást semmisnek veszik. Nem, akkor az nem számít, mert kényszerítettek rá. És hadd mondjak valamit, ami engem sokkolt, és sokkoló lesz, amit most mondani fogok. Amikor készültem ennél a gondolatnál, megjelent előttem ez a kép, egy gondolat, és tényleg előre elnézést. Aki kényszerítés alatt mond szeretetteljes szavakat, vagy aki kényszerítés alatt tesz szeretetteljes cselekedeteket, az nem szeretkezik, hanem az nem erőszak áldozatává válik. Akit kényszerítenek a szerelemre, az egy nagyon súlyos bűn. Tenne ilyet veled Isten? Kényszerítene téged Isten arra, hogy szeresd őt? Nem. Isten megadja neked a szabad választás lehetőségét. Szeretsz engem? Akarsz szeretni engem? Velem akarsz lenni a mennyben? Akarod egyáltalán a mennyet? Akarod az én közelségemet? Vagy nem? Nem muszáj bemenni a mennybe. A mennyben az lesz, a mennyből csak az fog hiányozni, aki nem akart oda bemenni. Értitek ezt? A mennyből az fog hiányozni, aki nem akart oda bemenni. Senki más. Senkit nem fognak kizárni, mert a lehetőség, az ajtó mindenkinek nyitva áll. A Jézussal való találkozás. Azt mondja Jézus, hogy gyertek hozzám, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Én megadom nektek a mennyet, semmi akadálya nincsen. De nem volna oda téged bekényszeríteni. Gyere, ha akarsz. Én szeretlek. Te szeretsz? Akarsz szeretni? Hadd mondjak el valamit. Az utolsó pillanatban úrott ki elém ez az ige. A 10. fejezet első verse. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözöljenek. Az a helyzet, hogy te most úgy vagy itt, hogy te még nem kértél ebből a bűnbocsánatból. Te még nem mondtál igent erre a szeretetteljes hívásra. Akkor mi szeretnénk, hogy igent mondj. Szívből kívánjuk, hogy igent mondj. Vagy azok, akik ezt most hallgatják a élő közvetítésben, vagy később az interneten. Tudod, hogy hányan akarják azt, hogy te a mennybe menjél? Tudod, hogy hányan könyörögnek azért, hogy te ott legyél? Tudod, hogy hányan vágynak arra, hogy te ott legyél? Isten és Isten mellett a szeretteid. Azt akarják, hogy te ott legyél. Pál ezt mondja. Szívből kívánom, hogy üdvözöljenek. Könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözöljenek. Ennyire szeretnek téged olyan sokan. Viszont, és akkor ez egy nagy kanyar lesz itt a finishhez közeledve, Pál ezt nem a hitetleneknek írta, nem azoknak, akik szerint nincs Isten. Ez nem azoknak írta elsősorban, hanem azoknak, akikben Isten iránti buzgóság van. Na. A vallásban lelkeseknek írta ezt Pál. A hívőknek írta ezt Pál. Ezt nekünk írta Pál. Ezt nekünk írta. Mi a baj Pál szerint? Az a baj, hogy a maguk igazságát igyekeznek érvényesíteni. Az, hogy ezek a Isten hívő emberek, Izrael, a maga igazságát akarja érvényesíteni Istennel szemben. Mit jelentett ez ránk nézve, mint hívőkre, mint akik szerint van Isten? Az jó lépés, hogy van Isten, oké. Okay. De hol lehet még hibázni ezen túl? Hadd mondjak néhány példát. Jelenthet egyfajta okoskodást. Mit jelent az a magunk igazsága? Egyfajta okoskodás. Amikor Jézusból elméleteket gyártunk, vagy doktrínákat, tanokat, dogmákat gyártunk Jézusból, és elveszünk a részletekben, nagyon fontosak a tanok, hogy mi az igazság. Ez egy nagyon hosszú könyv. mi az igazság, ami benne van. Az fontos. De ha elveszünk ezekben a részletekben, és már eljutunk arra pontra, hogy akár hát akkor az egyenlet vége, az igazából az kell, hogy legyen, Jézus fel se támad, vagy nem tudom. Van ilyen, aki a Bibliából arra jut valahogyan. De ha még idáig nem is jutunk el, elveszünk a részletekben, és elfelejtjük azt, hogy Jézus meghalt, és feltámadt, és értett halt meg, és értett támadt fel. Nem hagyjuk, hogy mindez átformáljon minket. A megszentelődésből már nem kérünk azt, hogy ezt az életet szentül tudjuk élni, jól tudjuk élni, értelmesen. Na, az már nem érdekel. Az elmélet az érdekel, a gyakorlat már nem érdekel. Az okoskodás. Jelentheti a vallási buzgóságot. Ez kicsit ennek az ellentéte az érme másik oldala, amikor a gyakorlatról beszélünk. Milyen gyakorlatról? Isten tiszteletre járás. Én járok Isten tiszteletre. Jó. Böjtölök. Imádkozok. Olvasom a Bibliát. Adakozom. Mind gyakorlat. Rendkívül jó. Nem elmélet. Pipa. De hol lehet ebben megint csak félresiklani? Ott, hogy ezek eszközök. És az eszközökben végtelenül könnyű elveszni. Az aranyborjú is egy eszköz volt. Arra, hogy Istennel találkozzanak. Az eszközökben az a csábító, hogy mérhetővé teszik a mi hitünket, a mi vallásosságunkat. Mérhető. Hány percet imádkoztál? Hány bibliai könyvet olvastál el? Ez nagyon könnyen mérhető. Ezek az Istennel való kapcsolat a kapcsolódásról szól. Ha megvan a kapcsolódás lehetősége a bibliai olvasásban van az imádkozásban, az nem jelenti azt, hogy feltétlenül meg is valósul. Lehet végtelenül üresen imádkozni. Lehet végtelenül üresen Bibliát olvasni. Sőt, hadd menjek tovább, és akkor itt hadd mondjam ki ezt a második nagy címet, vagy hát a címet itt nekünk, hogy nem a megtérés üdvözít. Ezt megfuttattam egy-két embernél, hogy ez mennyire provokatív. Ez provokatív. Ez a magunk igazságának az érvényesítése megjelenhet abban is, hogy a megtérés cselekedetével lezártnak tekintjünk az egész életünket, az egész hit életünket. Azt mondjuk, hogy aki megtért, azt Isten köteles beengedni a mennybe. Ez a törvény, nem? Ez a törvény, ez ránk is érvényes, de Istenre is. Ha én megtértem, akkor ő engem oda beenged. Ha akarja, ha nem. Aki megtért, attól Isten mást már nem várhat. Mit mást várnál? Mik vagyunk mi? A cselekedek által üdvözölést tanát hirdetjük? Dehogyis. Dehogyis. Mi azt mondjuk, hogy hitáltal, megtérés által megyünk a mennybe. Mi mást várnál, Isten? Gyanús vagy te nekem, Isten. Szól a fide. Egyedül hitáltal. Na, de úgy tudnánk ezt összefoglalni, hogy én megérdemlem a mennyországot. Ezt mondhatja. Ez a kísértés számunkra, hogy a hívő életünket így éljük, hogy én megérdemlem. Mert okos vagyok, és ismerem a jó tanokat, még ki is találtam vagy kettőt. Vallási buzgóság van bennem, mert sokat imádkozom, vagy egyszerűen az, hogy meg vagyok térve, megtértem, volt egy megtérés élményem, van róla egy emlékem, és akkor engem Isten engedjen be, mert én megérdemlem. Hát az a helyzet, hogy ez kőkeményen a cselekedetekben való bizalom, nem? Ez kőkeményen. Ebben nincsen rászorulás. Ebben nincsen segítségkérés. Ebben nincsen bizalom. Ebben nincsen hit. Mert ebből a szempontból tegyünk egy nagy egyenlőséget a hit és a bizalom közé. És hadd tegyek egy kérdés, hogy bízik-e az ember Istenben igazán az örökké valóságra nézve, aki nem hisz Istenben erre az életre nézve? Aki csak azt hiszi el, hogy milyen ígéreteket mondott Isten a halál utáni élettel kapcsolatban, de az már egyáltalán nem érdekli, hogy mit mondott erről az életről, hogy hogyan éljük. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Csak ugyanazt mondta Isten. Bízunk Istenben, hogy az jó nekünk, amit ő jónak mond nekünk. Vagy azt mondjuk, hogy csak ugyanazt mondta Isten. Ez a sátán hangja. Ez egy szó szerinti idézet a sátántól. Csak ugyanazt mondta Isten? Ezt a sátán mondta. A sátánnak a szövegét vesszük át. Vagy pedig úgy élünk, hogy a menny valóságos és közeli. Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. Közel van hozzád a menny. Itt és most a földön. Közel van hozzád. Egy karnyújtásnyira sem kell, egy karnyújtásnyi cselekvés sem kell ahhoz, hogy kinyúlhass érte, és meríthess az erejéből, meríthess a segítségéből. Hogy azt, amit Isten jónak mond, azt te is jónak mond, és alkalmaz az életedre. Van egy nagyon furcsa ige ennek a hosszú szakasznak a végén. Egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket. A Izrael tekintetében, ebben a kontextusban, kik ezek az értetlenek? Hát, te meg én. Mi vagyunk az értetlen nép, mi vagyunk a nem népem. Mi nem voltunk Isten népe. Egészen addig nem voltunk Isten népe, amíg Jézusban el nem fogadtuk ezt a kapcsolatot. Isten velünk tette féltékenyé Izraelt. De akkor adódik a kérdés, kivel tesz féltékenyé téged? Isten. Kivel tesz féltékenyé? Képzeld el azt, hogy te hosszú-hosszú ideje követed az Úr Jézust, azt jön itt valami jött-ment, megtéreget, aztán olyan megtapasztalásai vannak, ima meghallgatásai vannak, csodákat él át, jeleket tapasztal, letesz bűnöket, növekszik a hitben, az ismeretben. Többet tud, mint te, többet tapasztal, mint te, többet imádkozik, mint te. Nem vagy egy kicsit féltékeny rá? Volt már ilyen? Voltál már féltékeny erre? Sőt, hadd terjesztem ezt ki egy kicsit a gyülekezetre is. Vannak ilyen problémás gyülekezetek, ugye? Vannak problémás gyülekezetek. Problémás gyülekezetek. Azt mégis megtérnek, nem? Ott is emberek. Sőt, lehet, hogy sokan megtérnek. Újjászületnek. Megváltozik az emberek élete. Pedig hát problémás gyülekezet. És aztán féltékenyek vagyunk. Egész gyülekezetként. Mit kéne csinálni? Importáljunk néhány problémát, akkor lehet, hogy nálunk is majd így bejönnek a dolgok. Féltékenyek vagyunk. Isten féltékenyé tesz. De miért tesz Isten féltékenyé téged? Miért tesz féltékenyé engem, minket? Azért, hogy meglássuk, hogy hú, valahol már elszakadtunk attól, ahogyan ez a kapcsolat kezdődött, nem? És így zárásként hadd mondjak egy remek mérőeszközt. Azért mondom, hogy remek, hogy nem én találtam ki. A mérőeszköz. Te most miért vagy itt? Miért? Miért csinálod mindezt? Miért csinálod? Miért imádkozol? Miért olvasod a Bibliát? Miért jársz Isten tiszteletre? Miért adakozol? Miért? Miért? És erre nem akarok semmit választ adni. Még választási lehetőséget sem akarok adni. Miért csinálod ezt? Miért? Bízunk-e Jézusban? Akarunk-e bízni Jézusban? Jézus a megötközés köve. Számot kell vele vetni. Nem lehet mellette elmenni. Nem lehet megkerülni. Te már döntöttél? Te már megoldottad? Megválaszoltad ezt a kérdést? Követed őt? Szereted őt? Akarod, hogy a te bűneidet is megbocsátsa? Megbocsátotta már a te bűneidet? Megbocsátotta akkor, amikor ezt először elhitted? Vagy még nem? Felismered-e, hogy megbocsátásra van szükséged, és hogy az utat csak Jézus tudja megnyitni, mert Jézus maga az út. Az az igazság, hogy mindenki segítségül hív valakit. Mindenki. Vagy saját magát, vagy valaki mást itt a földön. vagy Jézust? Hogy hívod segítségül saját magadat? Hogyan húzod ki magad a hajadnál fogva a mocsárból? Aki a saját hit nélküli jó cselekedeteit hívja segítségül, hogy a mennybe bejuthasson, vagy saját vallásos okoskodását, saját vallásos buzgóságát, saját megtérés emlékét hívja segítségül, hogy igen, bemehessen a mennybe, az előtt zárva marad a menny. Most ez a legvégére érve, most szeretnék egy kis időt hagyni a befelé fordulásra. Azt fogom mindjárt kérni, hogy csukjátok be a szemeteket, és utána fel fogok tenni két kérdést. És azt szeretném kérni, hogyha neked erre a kérdésre igen a válaszod, akkor majd tedd fel a kezedet. Azért kérem most, hogy csukjuk be a szemünket, nem azért csak, hogy befelé tudjunk fordulni, hanem azért is, hogy egymást most ne lássuk. Én nyitva tartom a szememet, ennyit engedjetek meg, de a többiek be fogjuk csukni a szemünket hamarosan azért, hogy befelé fordulva, és ne egymást méregessük, hanem csak magunkat. Viszont azért fogunk kérni ezt a kézfeltevést, mert jó dolog igent mondani, kicsit azért, hogyha hazamész, akkor nem mondhassd azt, hogy azt se tudom már, mi történt. Mert az, hogy mi van a szívedben, milyen gondolataid vannak, az talán könnyű kicsit elfolytani magadban. De az, hogy te föltetted a kezedet, arra azért fogsz emlékezni. Szóval ezért fogom kérni, ennyit engedjetek meg. Jó, hogyha igen lesz a válaszod, akkor tedd fel a kezed. Most kérem akkor, hogy csukjuk be a szemünket. Azokhoz szólok most, aki még nem látta be, aki még nem érezte át, aki nem hitte el, hogy Jézus segítségére szorul, de szeretne belépni Isten jelenlétébe. Szeretne értelmes életet élni itt a földön, és örök életet a mennyben. Az most rábízhatja magát Jézusra. Azt mondja Pál, azt írja a Szentírás, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Hiszed-e ezt? Ez az első kérdésem. Hiszed-e ezt? Tedd fel a kezed, hogyha ezt most hiszed el, ha ez most az a pillanat, amikor te ezt el akarod hinni. Most van az, amikor ezt eddig nem hitted. Jó? Amíg ezt még te eddig nem hitted el, de most szeretnéd elhinni. Akár ha most itt ülsz, akár hogyha otthon hallgatod, tedd föl. Még ha otthon hallgatod, akkor is tedd föl. Ha ezt eddig nem hitted, de most hinni akarod. Köszönöm. Letettétek a kezeteket, de még ne nyissátok ki a szemeteket, mert most szeretnék még egy kérdést feltenni. Mert talán te már megtetted ezt a lépést, amiről az első kérdés szólt. De most mégis úgy érzed, hogy van valami hiányosság. Hiával vagy a bizalomnak Jézus iránt. Akkor tedd föl most a kezedet, hogyha hiával vagy Jézusnak, mert a saját fejed után mégy. Mert nem keresed Jézus útmutatását. Ha magadra ismersz abban, hogy nem kéred Jézus segítségét. Ha nem vagy hajlandó letérni a bűn útjáról. Ha nem vagy hajlandó mennyitni az életedet az átformálódás előtt egy adott területen, ami most feljön a szívedben. És eddig még nem adtál bizalmat Jézusnak abban, hogy ő megadja neked ezt. Hogyha a saját igazságodhoz ragaszkodsz, a saját bölcsességedhez, hogyha a saját megtérés emlékedhez ragaszkodsz, ahelyett, hogy Jézusban bíznál, hogy képes a kárhozatból az üdvösségbe vinni az életedet, értelmesíteni már itt a földön is, akkor most segítségül hívhatod az Úr nevét. Akkor most tedd fel a kezedet. Urunk, egyikünk sem tökéletes. Nem vagyok tökéletes keresztény, aki erőből meg tudja oldani. Nem szeretlek tökéletesen. Nem szeretlek annyira, amennyire megérdemled. De szeretlek. És most szeretném kifejezni feléd a gyermeki bizalmamat. Úr Jézus, köszönöm. Tegyétek le a kezeteket, és most nyissátok ki a szemeteket. Nézzünk föl, nézzünk egymásra, és egy utolsó gondolatot engedjetek meg. Aki most Jézusba helyezte a bizalmát, mert eddig még nem tette, az bízhat abban, hogy már itt a földön, a mennyei valóságban élhet, és aztán örökké élhet ebben a mennyei valóságban, a földi élet után. És most nagy öröm van a mennyben, érted? Nagy öröm van a mennyben, érted? Örülnek. És mi is vele. Mi is örülünk. Akik már az Úr Jézusé vagyunk, elmondom nektek, kérdezem tőletek, örülünk? Annak, aki most megtért, örülünk? Igen? Örülünk? Na, ámen, halleluja, erről van szó. Örülünk, örülünk. Tehát, ahogy Tomi hirdette, Isten tisztelet után lesz lehetőségetek, hogy egy-két szót még váltsatok, kértek egy imádságot, itt lesz Anna Mária és Tomi. Gyertek ide hozzájuk, beszélgessetek, hogyha úgy gondoljátok, vagy menjetek oda ahhoz, akivel érkeztetek, vagy akivel akartok. Itt lesz lehetőség arra, hogy beszélgessetek egy szót, imádkozzatok, imád kérjetek. És az is jöhet persze, aki nem tette fel a kezét, de megmozdult benne valami, és mégiscsak szeretne egy imádságot kérni. Meg akarja osztani Istennel és egy keresztény testvérrel. Tehát akkor, veletek örül a menny, és veletek örülünk mi is. Mert az üdvözül, aki nem a saját eredményeiben bízik, hanem Jézus Krisztusban. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt neked, hogy megmentetted a mi életünket. Hogy már most megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen veled élni, ahhoz képest, amilyen nélküled volt élni. És köszönjük azt, hogy ezt egyre jobban fogjuk ismerni. Nem fogjuk tökéletesen ismerni itt, és nem fogjuk tökéletesen követni a te akaratodat a földi életben, de tudjuk azt, hogy a mennyben tökéletes lesz. Tökéletes lesz nekünk is, és mi is tökéletesek leszünk. Köszönjük azt, hogy te utat mutatsz, mert te magad vagy az út, az igazság és az élet, és aki téged segítségül hív, az üdvözül. Köszönjük azokat, akik ma üdvözülnek, akik ma üdvözültek, akik ma tértek meg, és köszönjük azt, akikben ma megerősödött ez a megtérésük. Köszönjük, mert ezt a te lelked által tapasztalhattuk meg. Ámen.